Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hívjuk segítségül a mi Urunkat, énekeljük a 151. éneket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Így ülve maradva imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, hálásan köszönjük, hogy Te akkor is, ma is azokat hívod magadhoz, akik megfáradtak, terheket hordoznak és szomjúhoznak. Köszönjük, hogy Te tudsz adni erőt a terheinkhez, tudsz adni a benned bízóknak reménységet, és mindenféle szomjúságunkat ki tudod elégíteni, még az élet szomjunkat is. Magasztalunk azért, mert Te magad vagy az élet. Kérünk Téged, hogy legyen szavad most hozzánk, és készíts nekünk ezeken az estéken egészen valóságos találkozást a Te szent személyeddel. Hadd bizonyosodjunk meg arról, hogy Te élsz és uralkodsz, és hogy valóban nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adta az ő barátaiért. Köszönjük, hogy Te ezt tetted. Ezzel a Te gyengéd szereteteddel és az életünket átformáló hatalmaddal légy itt jelen, és szólj hozzánk igéden keresztül. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én a magam részéről mindig kiváltságnak tartom, amikor Isten ilyen alkalmakat készít, akár egy csendes napot, egy csendes hetet, vagy akár így, hogy esténként legalább összejöhetünk igét hallgatni. Azért tartom nagy kiváltságnak, mert az is ajándéka Istennek, amikor egy-egy alkalommal hallgathatjuk az ő igéjét, de amikor egy ilyen sorozatot készít, az olyan, mint egy gyógykúra. Egyfajta lelki méregtelenítés történik ilyenkor, és Isten sok-sok ajándékot tud adni ezeken a csöndes estéken nekünk. Kétségtelenül áldozatot jelent, hogy egész napi munka után majd holnaptól el kell jönni, de én hiszem azt, hogy a végén azt mondjuk, hogy megélte, mert amit Isten ad nekünk, azt senki mástól nem kaphatjuk meg. És itt végül is az áldott orvos Jézus Krisztus rendelőjében vagyunk. Azt szeretném kérni és javasolni, hogy készüljünk ezekre az alkalmakra, és amikor már eljutunk majd ide, legalább egy mondatot mondjunk el mindig őszintén a mi Urunknak, legalább azt, hogy Istenem, én szeretném meghallani a Te szavadat, segíts, hogy megértsem, amit nekem mondasz. Legalább ennyit, ki a maga fogalmazásában, mert Isten az ilyen imádságokra hatalmasan szokott válaszolni. Ha ő éltet minket, akkor holnaptól kezdve a Bartimeus meggyógyításának a történetét tanulmányozzuk, ma még máshol lesz szó, majd azt mondom később. És az énekkarunk megtanult egy olyan éneket, ami Bartimeusról szól. Különös ennek a kórusműnek a keletkezése. A Calvin téri gyülekezetnek volt egy kiváló lelkipásztora az 50-es években, Muraközi Gyula, ő verseket is írt. És volt egy kiváló organista kántor, Ákom Lajos, aki pedig zeneszerző is volt, több kórus művet is írt. És ő megzenésítette Muraközi Gyulának azt a versét, amelyik Bartimeusról szól. És ezt a gyülekezetünk énekkara most direkt erre a hétre, vagy a mai estére megtanulta. Hallgassuk meg ezt. Ők az előző istentiszteleten részt vettek, de itt maradtak azért, hogy mi is meghallhassuk a szolgálatukat. Csak annyit mondok erről a műről, hogy a versnek az első, meg az utolsó verszaka majdnem azonos, és ez a majdnem rejti magában az evangéliumot. Így hangzik az első versszak: rongyos, vakkoldús, nagy kőkapu mellett valami síró, vén dalt énekelget. És az utolsó: rongyos, vakkoldús, nagy kőkapu mellett várva, remélve, egyre énekelget. Tudnélik, közben elhangzik a nagy örömhír, hogy Jézus jön, és ő, mint az út mellett kolduló ember, sok mindent hallott már erről a Jézusról, és egyetlen reménysége van, hogy ha Jézus erre járna, ő meg tudná gyógyítani őt. És attól kezdve várja ezt a találkozást. És ez az ének a zenében is nagyon szépen kifejezi a kezdetén a magába roskadt reménytelen embert, aki aztán hallja az evangéliumot, magyarul jó hírt, hogy van egy ilyen Jézus nevű valaki, aki még vakokat is meggyógyít, és elkezdi várni, és reménység ébred a szívében. Én hiszem, hogy mi is ezzel a váradalommal jövünk itt össze majd estéről estére, magát Jézust várjuk, és tőle sokféle nyomorúságunkból a gyógyulásunkat. Hallgassuk meg ezt a művet az énekkar előadásában.
Thank you.
És aztán majd arról is lesz szó, hogy ez a reménye beteljesedett, és mit jelentett számára a Jézussal való találkozás. Ma arról szeretnék majd beszélni, hogy Jézus Krisztus az igazi életet hozta el erre a földre, és aki benne hisz, az úgy elcsodálkozik, hogy eddig, ami volt, az nem is érdemelte meg ezt az elnevezést, hogy élet. A másik kórusmű, amit hallgassunk még meg, pontosan erről szól, egy Jézushoz, az élet forrásához hívogató énekez, jöjj el az élet vizéhez, mert itt van az élet, a forrás, nincs sehol és soha más, tudnélik, mint aki Jézus. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy minket is megvált az énekkar. Mint mondottam, ha Isten segít minket, holnaptól kezdve a vak Bartimeus meggyógyításának a történetét tanulmányozzuk majd. A három első evangélista leírta ezt a történetet, olyan fontos üzenet van benne. Mi a Márk evangéliuma szerinti változatot vesszük alapul. Többen kérdezték már, hogy miről lesz szó, hogy a Bibliában elolvashassák. A Márk evangélium a 10. részének a végén van ez. De erről majd holnaptól kezdve lesz szó. Ma arról szeretnék beszélni, hogy mi a célja egy ilyen hétnek, amikor minden este igehallgatásra hívjuk a testvéreket. Miért tartjuk ezt olyan fontosnak, hogy érdemes időt és erőt áldozni rá? És egyáltalán honnan veszik némelyek, mint mi is a bátorságot, hogy egész napi munka után még azzal fárasszunk testvéreket, hogy kiutazzanak ide esti csúcsforgalomban a város szélére, meghallgassanak egy beszédet, úgyis olyan sokat kell hallgatnunk, és így később kerül sor a vacsorára is, meg a megszokott esti programra. Éppen ezért ma Jézus Krisztusnak egyetlen mondatát szeretném felolvasni a Bibliából, amiben ő nagyon summásan beletömörítette, hogy mi a célja annak, hogy hallgassuk őt. A János evangélium a 10. részének a 10. verse így hangzik: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. A maga programját határozta itt meg Jézus: azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Mit jelent ez vajon? Annak, hogy hirdessük a Jézusról szóló jó hírt, görög szóval evangéliumot, annak alapjában véve két oka van. Mindenek előtt Jézus adott erre parancsot, és ebben a parancsban benne foglaltatik ez a két cél. A parancsát a Márk evangéliuma utolsó mondataiból olvashatjuk. Ezután így szólt hozzájuk Jézus: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, mert aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Most szeretnék egyszerűen és amennyire tőlem telik világosan beszélni. Jézus azt mondja, azért érdemes minden körülmények között hirdetni és hallgatni a róla szóló információt, mert aki annak hisz, az nem kárhozik el, hanem üdvözül. Még egyszerűbb és közhasználatúbb kifejezésekkel, az nem a pokolba jut, hanem a mennyországba, de már itt, ezen a földön. Ez az egyik célja. És a másik célja az, hogy addig is, amíg itt van, ebben a testben, ezen a földön, sokkal gazdagabb, értelmesebb, másokat is gazdagító élete legyen. Hogy élete legyen. Hogy ne csupán puszta lét legyen az, amit él. Baranyi Ferencnek van egy megrázó verse, most az egészet nem mondom el, meg azt sem, hogy miről szól, de van benne két sor, ami nagyon gyakran megszólal bennem, és egy idő óta igyekszem vigyázni arra, hogy ne ez történjék az életemben. Így hangzik ez, hogy létfontosságú semmiségek miatt mulasztjuk gyakran el, mi életté tenné a létet. Létfontosságú semmiségek, ami most nagyon fontos, mindennél előbe való, és emiatt elmulasztjuk azt, ami életté tenné a létet. Nagyszerű megkülönböztetése a puszta létnek, és annak, ami megérdemli ezt az elnevezést, hogy élet. A puszta lét kevesebb, mint az élet. Az élet több, mint a puszta lét. És Jézus ezt a többet hozta el erre a földre. És ezt akarja nekünk adni, és az a tapasztalat, hogy akik ő benne hisznek, azoknak az életében megjelenik valami ebből a többből. Nos, ezt a kettőt vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben most, hogy mit ért ezen a mi Urunk, amikor azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, hogy bőségben éljenek. Az első tehát az, hogy ő azt az életet akarja visszaadni nekünk, amit elveszítettünk. Tudnilik, a Biblia azt tanítja, hogy Isten az élet forrása, és élete annak van, aki működő, tényleges kapcsolatban él a mindenható Istennel. Ez a kapcsolatunk azonban megszakadt, amikor az ember fellázadt Isten ellen, a Biblia így nevezi ezt, hogy a bűneset, és azóta ez az isteni élet hiányzik belőlünk. Azóta az ember lelkileg halott. Jézus egy alkalommal majdnem így szólítja meg a hallgatóit, hogy kedves halottak, akik itt vagytok. Azt mondja, hogy ha a halottak, akik most itt vannak, meghallják az Isten szavát, akkor életre támadnak. Itt a lelki halott állapotról beszél, és arról, hogy mit jelent lelkileg élni. Az Istentől elszakadt ember, ha meghallja, komolyan veszi, amit Isten neki mond, az ő hívását, akkor életre támad, kivirul, föltámad, élete támad. Ha pedig nem, akkor benne marad a halálban. És amikor fizikailag is meghal, akkor ez a lelkileg halott állapot válik véglegessé a számára. Ezt nevezi a Biblia kárhozatnak vagy pokolnak. És ebben a gyötrelmet az jelenti, hogy egy örökkévalóságon át a változás reménysége nélkül szenved amiatt, hogy nem fogadta el az életet Istentől akkor, amikor arra lehetősége lett volna. Amit erről a Biblia tanít, azt mi általában nem szoktuk komolyan venni. Bevallom őszintén, hogy még rajtam is átsuhant az, hogy helyes erről így ilyen bibliai világossággal beszélni. Üdvösség, kárhozat, pokol, mennyország. A legtöbb ember pittyezte erre, legyint, és azt mondja, hogy ha ilyesmiről lesz szó, köszönöm, ez nem érdekel, sokkal életközelibb, valóságosabb problémáink vannak. Csak hogy éppen ezt nem hisszük el, mert nem gondoljuk végig a dolgot, hogyha ezek az alapvető kérdések tisztázódnak a Szentírás világosságában, akkor ami nagyon is hétköznapi és sokszor nagyon is gyötrő és keserves problémáink is egészen más súllyal nehezednek ránk, illetve megtaláljuk közülük sokra az igazi megoldást. Ezért bátorkodtam mégis, hogy beszéljünk erről, egyrészt azért is, hogy derüljön ki, hogy mi az értelme, mi a célja egy ilyen egész hetes sorozatnak, másrészt, ami ennél sokkal fontosabb, hogy miközben erről hallunk, hit támadjon minél többünk szívében, és ne ez várjon ránk, a kárhozat, a pokol, az Istentől való végleges elszakítottság. Hogy egy picikét ezt megpróbáljam érzékeltetni, hadd mondjak néhány megközelítést, akkor is, ha az most talán bután és ügyetlenül hangzik. Hogy mi az, ami nekünk nagyon kellemetlen szokott lenni. Hát sok ilyen van. De például az, amit a múltkor éltem át, hogyha valaki mellé a villamoson leül egy olyan ember, aki azonnal elkezd harsányan beszélni, folyik belőle a szó, csupa butaság, sok gonosz megjegyzést mond az ott állókról és ülőkről, és ebben engem partnerként akar megnyelni. Nem csak a hallgatósága vagyok, amíg ott vagyok kénytelen ülni mellette, időnként a gesztikulálásával orba vág, meg oldalba lök, hanem még be akar vonni a többiek elleni lázadásba is, amihez nekem semmi kedvem, meg az egész rendkívül rossz. És ezt tűrni kell addig, amíg együtt utazunk, talán inkább korábban leszállok, és gyalog megyek néhány megállót, csak legyen ennek vége. Pedig ez még nem is olyan nagy szörnyűség. Ennél már szörnyűbb az, ha ilyen az ember szomszédja. Ha soha nincs csend otthon, mindig bömböl náluk valami, este nem lehet elaludni, nem lehet beszélgetni, semmit se lehet csinálni, amihez koncentrálni kellene. Ha megkopogtatjuk a falat, ő visszakopogtat hangosabban. Ha szelíden megpróbáljuk megkérni, hogy néha jó lenne kikapcsolni a bömböldét, akkor bosszút áll, és forró vizet önt a muskátlira, megmérgezi a kiskutyát, és fáradt tolajjal bekeni a bejárati ajtót. Ez mind megtörtént itt, meg ott, meg amott. Ez már sokkal kellemetlenebb, és amíg ott lakunk, nincs megoldás. Nem lehet vele szót érteni. Most nem akarok itt komolytalankodni, ennél sokkal rettenetesebb az, amit a Biblia erről az Isten nélküli állapot véglegessé válásáról, vagyis a kárhozatról, a pokolról ír. És mi mindnyájan, mikor a világra jöttünk, ebbe születtünk bele. Mert ha valaki úgy marad lelkileg, ahogy megszületett, akkor Isten nélkül éli végig az életét, és nélküle kell eltöltenie az örökké valóságot. Ez az, amit Isten nem akar hagyni. Ő nem akarja az ilyen ember halálát, hanem azt akarja, hogy éljen. Ezért jött utánunk Jézus, és aki ővele kapcsolatba kerül, aznak az életében helyre áll az Istennel megszakadt kapcsolat. Jézus visszavezet minket az Atyához, és újra miénk ez a teljes élet, a fizikai halálunkon túl is nyúló, örök élet. És itt tudnunk kell azt, hogy az Új Szövetségben az örök nem csak mennyiséget jelez, tehát hogy nincs vége, hanem minőséget is, azt jelenti, hogy teljes, hiánytalan, igazi. Visszaadja nekünk Jézus a benne hívőknek ezt az igazi életet, ami fölött semmi hatalma nincs a biológiai halálnak sem, mert az, hogy megáll a szívünk, meg lefogják a szemünket, és mondanak egy szép beszédet a temetésünkön, ez semmit nem változtat azon, hogy minket Isten visszafogadott, vele közösségünk van, és örökkön örökké ennek a gyönyörűsége, boldogsága, békessége tölt be bennünket. Éppen ezért nagyon fontos, testvérek, hogy leleplezzünk egy olyan áltatást, aminek egyre több áldozata van, aminek során a világ el akarja velünk hitetni, hogy mindaz, amit eddig mondtam a Biblia alapján, nincs. Vagy ha lehet, hogy van is, vagy valaki kitalálták, nem kell vele komolyan foglalkozni, nem kell komolyan venni. Nekünk a mával, meg a közvetlen holnappal kell foglalkoznunk, és nem ilyen távoli és bizonytalan dolgokkal. Csak hogy ezek egyáltalán nem távoli és nem bizonytalan dolgok. Mert az élet nem annyi, amennyit fogunk, tapasztalunk belőle, ahogy mondják, az a 60-80 év, ami csupa küzdelem, de hát az ember célja e küzdés maga. Tudnélik, Isten igéje figyelmeztet minket, hogy örök életet adott nekünk az Isten. És ez az élet az ő fiában, Jézusban van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ez az igazi élet tehát Jézus személyéhez kötött. Őt kell megismernünk, ő benne szabad hinnünk, és ez a benne való hit áthelyez minket a halálból az életbe. Ezt is a János evangéliumában olvassuk, hogy aki Jézusban hisz, hiszi azt, hogy őt az Atya küldte, az már nem megy az ítéletre, mert átment a halálból az életbe. És nagy baj az, hogy erről nagyon kevés helyen lehet hallani, erről egyetlen napilap sem szokott írni, és a különböző gyűléseken ez véletlenül se jön elő, mint téma, az életünk legfontosabb kérdése, aminek függvénye az összes többi is. Kinek fontos az, hogy mi ne a pokolba érkezzünk meg, és ne tegyük pokollá már ezt a földi életet is, hanem a mennyország előszobája lehessen ez, és oda érkezzünk meg. Istennek fontos. Ő úgy szerette ezt a világot, ezt az ellene fellázadt világot is, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ahol Istenről hiteles információ hangzik, ahol az evangéliumot prédikálják, ott megvan a lehetősége annak, hogy ezt hallgatva hit ébred az emberek szívében, és nem a kárhozatba, hanem az üdvösségbe menetelnek, sőt már itt elkezdődik számukra ez az élet. És ez a másik célja minden ilyen sorozatnak, meg minden igehirdetésnek, hogy Jézus Krisztus már ezt a földi életünket egészen mássá akarja tenni, ebben megjelenik már valami az örök, az igazi, a teljes életből. És a benne hívőknek ő olyan értékeket ad, amiket semmi pénzért nem lehet sehol megvásárolni, de amik emberivé, nemessé, értelmessé, boldoggá teszik az életüket, és amivel ők másokat is azzá tudnak tenni. És itt kell lelepleznünk kíméletlenül egy másik hazugságot, ami szintén szedi az áldozatait most, amikor el akarják hitetni velünk, hogy a boldog élet feltétele a sok pénz. Az anyagi javaktól függ a boldog élet. Élet egyenlő pénz. Jézus idejében is mondogattak már e féléket, és erre mondta el ő egyszer, egyebek között ezt a példázatot, hogy volt egy gazdag ember, akinek egymást követő években nagyon nagy termése volt, kicsinek bizonyultak a raktárai, lerombolta, újat épített, korszerű, tágasabbat, megtöltötte, és amikor tele volt, leült, és azt mondta, hogy most már sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, egyél, igyál, gyönyörködjél. És Isten így szól hozzá, bolond. Pedig Isten ilyen csúnya szavakat ritkán használ, csak ha nagyon indokolt. Bolond, az éjjel meghalsz, és amit gyűjtöttél, azzal mi lesz? Ha a vagyon lenne az élet, akkor ő élhetne tovább is. De az élet más és több, mint a pénz, mint az anyagi javak, mint a vagyon. És mi ezt a többet nem ismerjük addig, amíg Jézussal nem találkozik valaki, és ő ezt nem ajándékozza neki. És rámondjuk arra is, hogy ez az élet, amit pedig úgy kellene becsülesetesen neveznünk, ahogy a költő, hogy ez a puszta lét. És van valami, ami több, ami életté tenné a létet. És Jézus ezt a többet hozta el. Hogy a kettő között mi a különbség, az számomra egy nagyon régen megesett történet szemléltette. Még abban az időben történt ez, több mint fél évszázaddal ezelőtt, amikor nagyon erős volt a forint. Emlékszem, hogy édesapám fizetése 400 forint volt, és az soknak számított akkor. Nos, ekkor történt az, hogy egy kis faluban élt egy 10 éves fiú, aki meghallotta, hogy a közeli városba cirkusz érkezett, és ő mindenképpen szerette volna azt megnézni. És mivel jól tanult és otthon sokat segített, a kedves szülők megengedték, és az édesapja adott neki egy tízest, egy zöld hasú tízest, ami akkor sokat ért. A fiú begyalogolt a városba, és amikor megérkezett, látta, hogy sokan állnak az utcán, valami zene is szól, mi van itt, előre forrakodott, látta, hogy jön egy részfúvós zenekar, olyan hangszereket csak képen látott, addig a valóságban nem, utána gyönyörű lovak húznak egy nagyon nagy kocsit, akkor át az ő kis szekereikhez képest el se tudott képzelni, tarka lovak húzzák, tarka lovat nem is látott, otthon csak képen még, és a kocsin egy erős vas ketrecben vadállatok vannak, a kocsi után egy elefánt lépked, méltóság teljesen, ilyen közelről elefántot se látott még, és jön valaki, aki egy tölcsér formába belekiabál, és azt lehet hallani mindenütt, hogy mit mond, és a menetet bezárja a bohóc, ilyen nagy cipőkben, élénk színekkel kifestve az arca. És mindenkinek mond valami kedveset, ő neki is, szép lassan vonultak, sokáig lehetett látni, óriási élmény volt a számára, örömébe kihúzta a tízest, odatta a bohócnak, és amikor elvonult a menet, megfordult és hazament. És másnap értesült arról, hogy ez csak a fölvonulás volt. Utána jött az előadás, és az előadásra a belépőjegy nem is került egy tízesbe. Miről maradt tőle, amit most már soha nem pótolhat? Néha eszembe jut ez a történet, amikor emberek összetévesztik a létet az élettel. És amikor erre a néhány évtizedes küzdésre is azt mondjuk, hogy ez az élet, vagy ennyi az élet. Holott éppen ami életté tenné a létet, az hiányzik belőle. És ez lényegében maga Jézus, mert ez egy személyhez kötött kincsköteg, és azok az értékek, amiket ő ad a benne hívőknek. És ilyenkor derül ki az, hogy az élet legnagyobb értékeit nem lehet forintra átváltani, és nem lehet pénzben kifejezni. És az élet legnagyobb értékei nem eladók, és megvásárolni sem lehet őket. Mennyit ér például az anyai szeretet? Ilyen ostoba kérdés, hogy lehet föltenni? Vagy akkor hasonlítsuk össze, a te mamádé értékesebb, mint az enyém? Vagy hogy van ez? Az anyai szeretet, a házastársi hűség, egy igazi, mély, tartalmas barátság, az egymás iránti kölcsönös áldozatkészség, az otthonnak a biztonsága, egy jó apának a pozitív példája, ami egy élettel meghatározza a gyerekeinek az életét. Ez mennyit ér? Tessék kifejezni. Forintban vagy euróban, mindegy. Buta kérdés. Ezeket nem lehet pénzbe átültetni és átváltani. Vagy mennyit ér egy ember? Olvastam, hogy egy vegyész kiszámította. Összeadta egy átlagos testsúlyú ember anyagának az árát, hogy mi minden van bennünk, és kijött 5000 forint. Hogyha nagyon dús, erős szálú és hosszú haja van, akkor sokkal többet ér. De egy ilyen skalpnak, mint az enyém például, piaci értéke nincsen. És mennyit ér egy ember, aki kilincsel állásért, és megy egyik interjúról a másikra? Annyit, amennyi pénzt hozna annak, aki beszélget vele. Meg is mondta a múltkor egy ismerősömnek a főnöke, hogy te addig maradsz itt, amíg hozod a Zsozsót. Ennyit élsz. Istennek persze nem ennyit élünk, és emberi viszonylatban is ostobaság ilyen kérdéseket föltenni, csak ezt a teljesen eltorzult piaci szemléletet, ami átjár és megfertőz már mindent. Ezt szerettem volna szerényen leleplezni, és emellett fölragyogtatni azt, amit Jézus nem pénzé ad, amit csak tőle kaphatunk, de ami életté teszi a létet. Mert ebbe a világba tört bele Jézus ezzel a programmal, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. És amit ő élet címén ajándékoz a benne hívőknek, azt nem lehet pénzben kifejezni, de annak a kamatai is meggazdagítják hosszú távon azt a közösséget, amelyikben ilyen emberek élnek. És a tapasztalat az, hogy akik Jézusban hisznek, nem csak a szájukkal, hanem az egész életükkel, azoknak az életében egyre több ilyen érték jelenik meg. Ők se hibátlanok és nem tökéletesek, de egy csomó ilyen megfizethetetlen, megvásárolhatatlan, fölbecsülhetetlen érték jelenik meg bennük, amikkel nagyon meg tudják gazdagítani a környezetüket, és a saját személyes életük is sokkal gazdagabb emiatt. Ez tehát a célja ennek a sorozatnak is, amit Isten kegyelmében bízva ma elkezdtünk, hogy segítsen minket, és meglássuk az üdvösségre vezető utat, és azon járjunk is végig, és oda jussunk el, és amíg itt vagyunk ezen a földön, addig is egészen más legyen az életünk. Valahogy olyan, ahogy itt az éneknek az utolsó sorában hallottuk, hogy kezded az új életet. Annak, hogy ez bekövetkezzék minél többünk életében, sokféle akadálya van. Most csak néhányat szeretnék megemlíteni, különös tekintettel az előttünk levő hétre. Az egyik akadálya az, hogyha valaki el se jön, mert a hit hallásból van, mégpedig az Isten igéjének a hallásából, így olvassuk a római levélben, és aki nem hallgatja az Istenről való hiteles bizonyságtételt, abban nem támad hit. Aztán lehet, hogy eljön valaki, de olyan fáradt és annyira zsong benne, csak annak az egy napnak a holdaléka is, hogy nem tud odafigyelni. Ezért bátorkodtam javasolni, hogy legalább egy mondattal, Isten tisztelet elején állítsuk majd vételre a szívünket, hogy Uram, én tőled szeretnék valamit hallani. Engedd, hogy képes legyek erre, meg képes legyek megcsinálni is. Mert ez egy következő akadály, hogyha valaki csak emberi beszédként hallgatja azt, ami itt elhangzik. Mert ez nem csak az. Egyszerű emberek bizonyságtételén keresztül maga a mindenható Isten szólított meg sokunkat, akik itt vagyunk, és ő változtatta meg az életünket. Ezékiel könyvében van egy nagyon megrendítő jelenet, amikor Isten arra figyelmezteti a népet, hogy ne Ezékielt hallgassák, hanem rajta keresztül az ő küldőjét, magát a mindenható Istent, és így vegyék komolyan, amit ő mond. És mivel ez nem így történik, ezt mondja itt Isten, hogy eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják a te beszédedet, de nem a szerint élnek. Csak annyi vagy nekik, mint pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a te beszédedet, de nem a szerint élnek. Egy ember beszéde szerint miért élne úgy az ember? De ha Isten mondja, akkor egészen más annak a hatása. Szabad ezt elkérnünk, hogy ő szóljon hozzánk, és szabad ezt így hallgatni. És végül még egyet említek meg a sokféle akadály közül, hogy amikor az ember elhatározza, hogy akármit hall is Istentől, ő arra nem mozdul, akkor megint lehetetlenné válik, hogy ez az új élet elkezdődjék. Erre nézve meg a Hóseás könyvéből szeretnék olvasni egy szomorú mondatot. Isten így panaszolja ezt: az én népem megrögzötten elfordult tőlem. Hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul, mert nem akarnak megtélni. Akarjuk-e mi ezt az életet, amit Isten kínál, és amit Jézus Krisztus test közelbe hozott hozzánk? Akarjuk-e mi azt a többet, ami életté tenné a létet? Ennek a hétnek tehát két célja van, legalább ezt a kettőt érdemes tudatosítani, hogy megmutassa Isten igéje nekünk az üdvösségre vezető utat, és hogy adjon nekünk sok olyan értéket, ami pénzen nem vehető meg, nem eladó, de amit mindenki kaphat Jézustól, az ő személyéhez vannak kötve ezek az értékek. És akkor kialakul bennünk egy újfajta gondolkozás, új lelkület, új jellem, és kezded az új életet. Vagy megújít minket, ha valamikor ez elkezdődött, aztán megfáradtunk, megfásultunk, leültünk, és ő megújít bennünket az életünk minden terén, és bekövetkezik az, amiről a délelőtti igehirdetésben hallottunk itt. Jézus hívja magához a szomjazókat, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék, és élő víznek folyamai ömlenek abból, aki Jézustól iszik. Vagyis átfolyik rajta az, amit kap. Mennyei értékeket kapunk, és ezeket továbbadhatjuk másoknak. És akármilyen nehéz körülmények között is, elégedett és boldog az ilyen ember. Azt szeretném javasolni, hogy mielőtt ezért imádkozunk, maradjunk egy percig csendben. És így Isten előtt elcsendesedve kérdezzük meg magunktól, hogy életnek nevezhető ez, amit én most élek? Vajon azonos ez azzal, amiről Jézus beszél? Vajon mi hiányzik belőle? Mi hiányzik leginkább? Vagy ki hiányzik? Vajon nem maga Jézus hiányzik? És akarjuk-e mi ezt a többet, amiről ő itt beszél? Ne éljük be csak a felvonulással, az előadással menjünk be. Ne éljük be ezzel a prédikációval. Most elmondtam, elhangzott, hazamegyünk. Jézushoz menjünk oda, mert ő az élet. Egy percig gondolkozzunk ezen Isten előtt állva. Istenünk, hálásan köszönjük, hogy te ajándékokat kínálsz nekünk. Köszönjük, hogy most sem parancsokat és tilalmakat állítottál elénk, hanem szükségeinkre mutatsz rá, és arra, hogy te azokat ki tudod pótolni, elégíteni. Támassz a mi szívünkben őszinte vágyakozást ezután. Tégy minket szomjasakká az élet vize után, és készíts nekünk ezeken az estéken is, meg sokszor még máskor is olyan találkozást magaddal, Urunk Jézus Krisztus, ami által tisztulhat, gazdagodhat, egyre inkább a tiédhez válhat hasonlóvá az életünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt énekeljük el a 294. éneket. Az egész hetünkre gondolva imádkozhatjuk ezt, amiben egyebek között ilyen is van, hogy nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet. És ezt Jézus Krisztusnak mondja. 294. Vegyük Isten áldását. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!